Péntek van, Turizmus Világa, Rasztavics Dávid itt velem szemben a stúdióban, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója. Hát most ezen kicsit gondolkoztam is, ez Turizmus Világa, vagy ez már digitális turizmus, miről beszélgetünk egész pontosan? Arcfelismerő rendszer, meg TikTok.
Kicsit a múltról, kicsit a jövőről, és sokkal inkább a jelenünkről. Azért a múltról, mert mi erről ugye már beszélgettünk, tisztelettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Ugye a digitális DNS-ekről, a reptéri zöld folyosóról, amit átértelmeztünk egy picit, a biometrikus beazonosítási technológiák fontosságáról, tehát ez ezért múlt egy picit. Azért jövő, mert még mindig nem mindenki használhatja. Londoni példát hoztunk, a St. Pancras állomáson az Eurostar nevű cégnek a VI és a biznisz utazói igénybe vehetik az arcfelismerő beengedő kapukat, ami egy online regisztrációt követően ugye fel kell regisztrálnunk a fényképes arccal ellátott igazolványunkat, és ez alapján az arcunkat be tudja azonosítani az a beengedő kapu. Ez azért jövő, mert hogyha nem mindenki használhatja, akkor talán ez egy teszt, vagy ez egy próba. Viszont, hogyha belegondolunk, akkor a jelenünkben történik. Tehát ezért átjárható, ezért nevezzük az új turizmus korszakát egy picit megfoghatatlannak még, és a reziliensnek, ugye mindenhol ezt a szót csépelik már el, úgymond, mert amikor először hallottam, ez 2 éve volt egy külföldi konferencián, akkor úgy éreztem, hogy hoppá, valami történik, és valahogy átértékeljük azt, hogy hogyan kéne fejlődnünk. Most pedig már mindenhol ezt használják, viszont olyan ütemben meg nem fejlődnek a dolgok, mint ahogyan ugye felvázolták számunkra. És talán a kettő között van az igazság. A technológia előre szaladt, a technológiát tudjuk már használni, tudjuk értelmezni, működnek a rendszerek, viszont az emberi tényezőnél az oktatás, az edukáció, az evangelizáció még mindig nem tudta felvenni azt a ritmust, mint ahogy a technológiai fejlődés, robbanás rohan előre, és valószínűleg a fejlesztő cégnek a vezérigazgatója egy nagyon reális véleményt mondott. Ő azt gondolja, hogy ezáltal, a bevezetés által felhívható a figyelem a biometrikus technológiák hasznosságára, felhívható a figyelem arra, hogy hogyan lehet folyamatot optimalizálni, felhívható a figyelem arra, hogy hogyan lesz fenntarthatóbb a turizmusunknak egy része, és menjünk egy picit globálisabb terepre. Ha megnézed, most egy vonat beszállásról van
igen,
szó.
Igen, ezt akartam mondani, de aztán folytasd, hogy vázold már 5 mondatba, hogy ez miért jó. Ez pont amit, hogyha most egy befektetővel beszélgettél, vagy egy megrendelővel, hogy e fajta lépés, az miért szükséges, kinek mit hoz?
Kezdjük a legfontosabbból, az utazóval. Mit spórol az utazó? Fejfájást, mert ugye a sorban állás a 30 fokba vagy 40 fokba, hogyha kültéren vagyunk, az nem annyira frankó a nyári időszakban. Azért spórol még fejfájás, mert hogyha gyerekkel érkezik, akkor ugye nem kell arra figyelnie, hogy akkor vegyük elő az útlevelet, vegyük elő a jegyünket, mutassuk meg ennek az ellenőrnek, utána a gyerek sírűvölt kéri a vizét, mutassuk meg annak, és akkor van egy eléggé feszült 5-8-10 perc. Egy rossz indulás. Tehát maga a fogyasztói élmény ettől fejlődik. Tehát kevesebb idő alatt sokkal komfortosabb.
Ja, mert ott van egy fal, egy LED fal, vagy kamera,
oda
vagy bármi.
Beazonosítja az arcot, és kinyílik. Mm. És oké, természetesen elkérhetik még utána az úti okmányodat, vagy magát a jegyedet, de alapvetően nincs rá szükség. Tehát a komfortzónádon belül maradsz, sőt, emelkedik a komfortzónádnak az érzése. Tehát ugyanaz, mint amikor kimész mondjuk a reptérre, átmentél már a biztonsági kapun, és vagy dönthetsz úgy, hogy leülsz a műanyag székre, és akkor ott emlékszem, Kínában soha nem fogom elfelejteni. Beragadtam, 12 órás transfer volt, mert késett a gép, és beragadtam egy olyan helyre, hogy vissza már nem mehettem, előre meg még nem mehettem, mert még nem volt kinyitva az a rész, amit ugye vízummal, ugye vízumköteles utazóknak nyitottak volna, meg egy belföldi átszállás volt. És 12 órára oda ragadtam egy mozgó lépcső mellé, egy műanyag, hát volt 40-50 szék, meg 3 ilyen kis étterem büfé. Na, tehát a kínai, én szeretem a kínai ételeket, utána mikor kiértem Kínába, úgy voltam vele, hogy akkor lehet, hogy elmegyek az egyik gyors étterem láncba, és akkor eszek gyorsan egy hamburgert. A lépcső bemondta 3 nyelven, franciául, angolul és kínaiul, hogy vigyázz, mikor lelépsz róla, de 10 másodpercenként.
De ezt jól megtanultad.
És ültem ott, és egyszerűen úgy éreztem magam, hogy ha én innen nem tudok kiszabadulni, akkor meg fogok őrülni. Ezt azért hoztam példának, hogy van egy ilyen élményed is, hogy lehet egy olyan élményed, hogy amikor bemész a váróba, akkor te úgy döntesz, hogy felmész a lounge-ba. És a lounge-nak ugye vannak különböző, ugye a prémium utasvároknak különböző szintjei. Van, ahol csak bemész, bemutatod a bankkártyádat és leülsz. Van, ahol bemutatod a bankkártyádat, fizetsz még mondjuk 30-40-50 eurót, de ott már tudsz zuhanyozni, ott már el tudsz vonulni, vannak ilyen telefonáló kabinok, van nagyon jó 5G internet, tehát hogy olyan komfort zónába kerülsz bele megint, ami most ez a 3-4 óra még jól is esik egy picit, ott megiszol egy-két italt, vagy eszel valamit, és dolgozol, és már mész is tovább. De ez a műanyag széken a duty free mellett nem biztos, hogy akkora élmény. Tehát ugyanezt kell elképzelni itt is, hogy vagy beállsz a standard sorba, ahol vannak 200-an, végigvárad, odamész, macera kiveszed, megmutatod, úristen, ó, add még oda, nem tudom micsodádat, hol van a gyereknek az irata, stb. Vagy egyszerűen beazonosítja az arcodat, és bementél. És akkor ott azt az időt, amit amúgy a semmire töltötted volna el, ezt egy minőségi időként tudod apostrofálni. Ez az utazó. Mit ad ez a gazdaságnak? Mit ad aznak a szolgáltatónak? Tehát ugye mondjuk van maga a vonatállomás, és van maga a szolgáltató. Mit ad a szolgáltatónak? A szolgáltatónak ad egy lehetőséget arra, hogy innovációval répjen a piacra, tehát egy jó marketing lehetőség is.
Hiszen most is alul beszélünk.
Igen, a modernizációnak a fontosságát be tudja mutatni, valamint kevesebb munkaerőre van szüksége. És nagyon fontos, hogy a COVID után, meg a Brexit COVID kettős egységben nagyon sok helyet le kellett zárni ezeken a vonatokon, mert nem volt elég idő az indulás előtt azokat a biztonsági kritériumokat elvégezni, amivel be tudták volna a teljes úgymond létszámot engedni a vonatba, hanem le kellett zárni a 30-40%-át. Ergo, hogyha belegondolsz, ez mekkora bevétel kiesés lehetett, mennyi plusz munkába került, és ezekkel a lépésekkel ezek a dolgok úgymond elhagyhatók a jövőben. Tehát van egy folyamat innovációnk, ami jól hangzik a nemzetközi sajtóban, valószínűleg az utazóknak a figyelmét fel fogja kelteni, és te a technológiába fektettél, nem pedig PR cikket irattál.
És egyébként a drágább terméket tudja eladni.
Lehet,
hogy oda fog menni, és nem fog sorbán, és fizet a prémiumért, nem tudom, 20-30%-kal, akár többet, hogyha ezt megengedheti magának. Igen.
Így van, tehát megint miről beszélünk? Minőség emelésről. És ugye ugyanez a kérdéskör, hogy talán ez a legfontosabb, bármilyen szektorát nézzük az utazási vagy turisztikai szektornak, hogy mik azok a fejlesztési útvonalak, amitől a minőséged, a szolgáltatásod vagy a terméked minősége nő, neked kevesebbe kerül előállítani.
De közben hatékonyan, fenntartható.
Pontosan, több embert vonz és magasabb áron. És akkor megint elkezd kinyílni az a profit tömeg, ami most ugye összezsugorodott az infláció és minden olyan nemzetgazdasági vagy globális gazdasági folyamat miatt, ami előidézte azt, hogy az embereknek talán most kevesebb pénze van a luxusra, vagy kevesebb pénze van önmagukra, viszont a piacon a szolgáltatók, hogyha átértékelik azt, amit eddig csináltak, és kidobják belőle azokat a részeket, amik nagyon-nagyon sok időt, energiát és pénzt vittek el, akkor valószínűleg újra el tud kezdeni nyílni ez az ollónyílás, több pénz marad az embereknél, és több pénz fog maradni a vállalkozásoknál, ezáltal több pénz fog maradni a kormányzatnál, a gazdaságban, amit vissza tudunk forgatni, és újra egy olyan fejlődési pályára áll ez a szektor, ami ahhoz kell, hogy a világ élvonalában maradjunk, mert ott vagyunk. Tehát, hogy most mondok egy példát az utóbbi két hétből, a világ egyik legszebb panorámája Budapesten van. Ez egy nemzetközi díj meg is erősített, vagy nemzetközi ranglista meg is erősítette, hogy nálunk van a világ egyik legszebb panorámája, ami turisztikai szolgáltató egységből elérhető. Hát ezek fantasztikus dolgok. A parlament lett a világ leglátogatottabb, vagy legnépszerűbb úgymond fotózási úti célja. Tehát oké, rengeteg lista van, de ezek neves, rangos nemzetközi listák. Tehát van egy nagyon jó termékünk, van egy nagyon jó szolgáltatás halmazunk, ezeket kell úgymond a folyamat innovációs szférába áttolnunk nekünk vállalkozóként, és megtalálni azt, hogy ez hogyan lesz még fenntartható.
Egyébként csak a parlamentet minden reggel, vagy majdnem minden reggel megyek a rakparton, a budai rakparton reggel 4-6, 5-6 környékén. Pont akkor kell fel a nap ezekben a hetekben, hónapokban. És tényleg számomra megdöbbentő, hogy mennyi ázsiai turista, nagy kamera, kis kamera, ott ülnek, vagy ott állnak, és várják, hogy ott a parlament mögött.
Selfie bot.
Igen, tehát hihetetlen valóban, de ez az egy-két éve nem volt. És ez nyilván a TikTok, na most figyelj, milyen elegáns vagyok. A másik téma, mert pötyög az idő.
Mint egy jó DJ.
Igen, szóval hát csináltam egy darabig. Szóval a TikTok, hogy ez annak köszönhető, hogy nyilván mindenféle filmek, meg felvételek fölkerülnek a TikTokra. És ez mondjuk megdöbbentő, ezt a hírt, amit itt mutattál. A felhasználók 77%-a állítja, hogy a TikTok szerepet játszott új úti céljának a felfedezésében.
És ez alátámasztja az, hogy van egy TravelTok nevű hashtag, ami 10 milliárdos elérésnél tart, vagy like-nál, vagy használatnál. Pörgessük vissza egy picit ugye a hírnek az elejére. Van a Travel, mint ugye utazási hashtag, nemzetközi Travel hashtag. 185 milliárd megtekintés tartozik a Travel hashtaggel ellátott posztokhoz. Ez egy hihetetlen szám. Nem tudom, visszaemlékszel-e arra, hogy 2 vagy 3 évvel ezelőtt már beszélgettünk mi a TikTokról, meg a jelentőségéről, meg arról is, hogy akkor kiröhögtek, amikor ugye ezt prezentáltam, hogy el kéne kezdeni használni a TikTok felületet, vagy kéne rá tartalmat gyártani, mert a TikTokra nem úgy gyárt az tartalmat, mint a Facebookra, vagy az Instagramra, vagy a Google-re, vagy a weboldaladra, teljesen másképp gyárt az tartalmat.
Mennyire rájönnek most is, ez hihetetlen egyébként. Most csak egy fél perc, bocsánat, de a Mészáros Fanni is gyakran jár ide hozzánk a rádió, az Apple Magyarország Egyesület cégvezető. Ezek a nagy fehér dolgok tartoznak az Apple-ához, a hűtő, mosógép, meg minden marketing eszköz használ 15 éve, mondták, hogy TikTok, ne, hát most ez mosógép, hűtő, ne, de TikTok. És az első dolog, amit föltett, az már 100-200 ezeres megtekintés. Hát ő se hiszi el, tehát valami hihetetlen. Mert oké, hogy parlament, meg oké, hogy utazás, de most egy mosógép mellett áll egy kedves hölgy, és 12 másodpercet mond valamit, és rákattintanak 100 000-200 000. Hihetetlen.
Ott van mellette a Pinterest, amit szintén sokan nem úgymond üzletépítésre használnak, pedig lehet. Tehát pont a párom mutatta, hogy van már olyan funkciója a Pinterestnek, hogy te létrehozol egy fiókot, és te olyan képeket teszel ki, amin megjelölsz termékeket, és hogyha abból forgalma lesz annak a gyártónak, abból te visszakapsz jutalékot. Tehát mit csináltak? Ugyanazt, amit az Amazon, meg tehát mindenki ebbe az irányba megy el, hogy egy multiplatformot hoz létre, ami egyrésztről szórakoztat, másrésztről pénzbevételi, pénzkereseti lehetőséget ad átlagemberek számára.
Tudod, mi volt ennek az ős annak idején, mikor a Skála áruház a reklámszatyrát odaadta ajándékba, és te azzal mentél a villamoson, vagy mentek a szülők annak idején, és ő volt maga a reklámhordozó, kapott ez a
viszont értékesítési felület. Hát,
bocsánat, hogy itt elterelterek, szóval az emberek 2/3 vagy 3/4 a TikTok feldobások után dönt arról, hogy hova megy magyarul.
Aki használja, aki használja. Tehát ugye ez hát úgy kell nézni. Igen. Tehát aki használja, és felhasználja, közel 50%-a foglalt már lenyaralást a TikTok miatt, úgyhogy nem tervezte, hogy abba az úti célba utazik el. Tehát olyan inspirációt kapsz. Van a YouTube, ugye arról most nem ejtettünk szót. A YouTube-on rengeteg gyönyörű drónfelvétel van, utazó blog, vlog, amit el tudsz képzelni, és ugye régen én is, mondjuk amikor elutaztam Japánba, vagy elutaztam Balira, akkor előtte megnéztem egy csomó olyan videót, ami bemutatta, hogy ott mit kéne csinálni, hova menjünk el, melyik éttermet próbáljuk ki, ugye a TripAdvisor. De viszont, ha megnézed, ezek a platformok és a minőségük egyre alacsonyabb. És ez furán hangzik, tehát mondjuk a TripAdvisort azt már nem frissítik olyan gyakran, mint eddig. Tehát mindenki kezd átmenni azokra a dinamikusabb tartalomszolgáltatókra, mint marketing, de mint visszaigazolási pont. Most mi Egyiptomban, azt meséltem a két adással előbb, hogy mi Egyiptomban úgy választottuk ki a szállodánkat Magyarországon, hogy az adott úticélt azt tudtam, hogy hova megyünk, meg volt már a repjegyünk is, viszont vaciláltam 3 szálloda között, és megnéztük, hogy az utazók milyen tartalmat töltöttek föl, tehát az a valóság, milyen tartalmat töltöttek fel az adott helyről, és ez alapján választottuk ki, és nagyon jól döntöttünk, mert már majdnem lefoglaltam egy szállodát, amit megnéztem a TikTok profiát, meg az, hogy ki milyen posztokat tett ki, és elkeserített. Tehát a fotókon, meg ugye a weboldalon azt láttam, hogy ez egy légies, ez egy nagy, ez egy kényelmes hely lesz számunkra, és a TikTokon meg az látszott, hogy annyi ember van, és olyan sűrűn vannak rakva az asztalok, és olyan svéd asztal, ami én nem akarok, tehát én nem ilyen helyre szeretnék menni. Tehát megvédett egy rossz foglalástól, és előidézett egy másik helyen egy.
És még egy előny, ami vitathatatlan, akár tetszik a felhasználóknak, akár nem, akár használják, akár nem, hogy, és ezt is mondod már évek óta, meg sokan mondják, szóval a túlturizmus ellen is ez véd valamilyen módon.
Igen, át tud terelni olyan, mondjuk hidden gem, ahogy ők mondják, egy rejtett kis értékek, olyan helyekre, ahova amúgy nem mentél volna el, mert ha csak nem vagy Lonely Planet fan, és nem túrtad fel a útikönyvnek a legutolsó oldaláig a tartalmat, akkor nem biztos, hogy megtalálod azt a rejtett öblöt, és ott a halas éttermet, aminek amúgy semmilyen online platformja nincs, csak süti a halat 30 éve, és nagyon finom.
Azt nagyon hamar átfordul, mert hogyha nagyon sokan fölteszik, és nagyon sokan meleg,
akkor meg megint túlturizmus lesz.
De csak bocsánat, Mihalko Gábor nevét muszáj megemlíteni, mert tőle hallottam először ezt a túlturizmust, és ez jó pár éve volt, tehát, és hát azóta már sokat beszélünk róla.
Ez szerintem ciklikus. Mindig vannak trendek, és akkor felfedezzük ezeket a kis rejtett helyeket, és oda már egyszer elmentünk, akkor nem biztos, hogy megint elmegyünk oda, hanem már megint egy újabb rejtett helyre szeretnénk elmenni. Ugye azt a helyet ott hagyjuk a többiek számára. Tehát nem biztos, hogy ne hasonlítsunk össze mondjuk egy Kolosszeumot, vagy egy magyarországi, egy budapesti parlamentet, vagy egy esztergomi bazilikát, mert azok olyan helyek, ahova elmész, mert
ma
elmész.
Ma is érdekes, 10 év múlva is megötszem.
Meg akárhányszor elmész abba a lokációba, meg fogod nézni, mert ez egy olyan élményt ad. Viszont mi is voltunk tavaly ugye Mykonoszon, és elmentünk egy olyan kis halas étterembe az egyik öbölbe, ahova fél órát, Mykonosz nem nagy, de fél órát utaztunk kocsival a szerpentinen, és nem láttam semmi más, csak egy ilyen fehér pontot lenn a tengerparton, ami az a halas étterem volt, és hát életem egyik legjobb ilyen tengeri ételeit kínáló helyen tudtunk ebédelni, és nem volt egyáltalán drága. Ja, és 2 órát váltunk. Tehát 2 órát vártunk így is, hogy körülötte semmi nincs, tehát az emberek odautaztak, mert elkezdték mondani egymásnak, hogy ide gyere. Oké, de ott azon a ponton érdemes volt egy strand, addig strandoltunk, kaptunk házibort, hozták ki nekünk, hogy vizet, házibort, és hogyha ha kértél vizet, és nem kértél házibort, akkor nem kaptál vizet. Tehát, hogy azért jól csinálták a vendéglátást.
Mindent átforgat most a marketingben, meg a marketing eszközökben ez, hogy most úgy tűnik, hogy mindent ez a bővíti. Fajta kommunikáció visz.
Bővíti, tehát ugyanúgy neked, ugyanúgy kezelned kell az OTA felületeidet, ugyanúgy kezd, hogyha szálláshelyadó, ugyanúgy kezelned kell a közösségi média felületeidet. Ez plusz egy közösségi média, amire platform specifikusan kell legyártanod azt a tartalmat, ami ugye több pénzedbe, több idődbe, és valószínűleg a szaktudás hiányán több utána járásodba kerül, és azért óvaintenék mindenkit, nagyon sok most induló digitális ügynökség, vagy marketing ügynökség hirdeti magát, hogy ők TikTok tartalmat gyártanak, és hogy az milyen
specialisták.
Jó. Specialisták. A specialista az egy érdekes szó, tehát a 2 hete indult cég, referencia nélkül az nem specialista. Tehát az alázat az egy nagyon fontos eleme annak, hogy hogyan építünk piacot. Itt most a szolgáltatók, az éttermek, a szállodák, a állatparkok, vagy bárki, aki szeretne igénybe venni ilyen szolgáltatást, csak annyit tudnék javasolni, hogy azért nézzük meg a piacot, nézzük meg azt, hogy ki milyen áron dolgozik, milyen referenciával rendelkezik, mert lehet a TikTok rossz is. Tehát, hogyha elindítasz egy TikTok csatornát, és az rossz, akkor az ugyanúgy negatívan befolyásolja a te keresletedet, mint hogyha ha mondjuk nem csinálnál semmit. Lehet, hogy még rosszabb lesz. Tehát,
és hát igen, kiteszed magad a placra, akkor előbb-utóbb
megmérnek. Egy csomó pénzt. Igen. Tehát lehet találni nagyon jó szakértőket, viszont utána kell járni. Szerintem itt jön be az evangelizációnak és az edukációnak a fontossága, hogy a piaci vállalkozások meg tudják különböztetni, hogy ki a tényleg a specialista, ki a jó szakértő, és ki az, aki csak ugyanazt árulja a mások farvízé nevezve. Racionálisan, józanul kell látni ezeket a dolgokat, de azért, mert valaki azt mondja nekünk, hogy ért valamihez, az nem biztos, hogy úgy van.